rengeteg új készülék mutatkozott be, nyilvánvaló, hogy az MVC kimaradásával a gyártók szépen lassan elsütögetik azokat a termékeket, amiket az MVC-re hoztak.
Aztán elmondta a Bogdán múlt héten, ugye? Akkor már tudtuk most azon tűnődöm. Mindegy, azért elismétlem, hogy ugye mostanában lenne, mikor repülnénk ki, ha nem...
22-én mennénk. Tehát,
igen, mostanában mennénk, hogyha lenne idén is világkongresszus, Mobile World Congress Barcelonában, de nem lesz a koronavírus miatt, ugye rengeteg gyártó lett volna ott kiállítóként, akiknek a HQ-ja, a gyártása valamilyen a koronavírus által érintett területeken vannak Kínában, ezért végül úgy döntöttek a katalán hatóságok, illetve a kiállítás szervezői, hogy nem lesz megtartva a világkiállítás. Egyébként nekünk ez fájó, neked hányadik év lett volna? Nekem szerintem a 13. MVC-m lett volna. Tehát én ilyenkor mindig Barcelonába megyek már 13 éve, és most először nem. Abban a szempontból viszont hát nem állhat meg itt a történet, hogy azokat a készülékeket, amiket a gyártók ugye ott szerettek volna bemutatni, attól még be kell őket valahol mutatniuk, úgyhogy hát vannak, akik ezt az interneten tették meg, és ezekről már be is tudunk számolni a kedves hallgatóknak.
Így van, van egy csomó LG, ezek K-szériás modellek elsősorban, K61, K51S és K41S. Ezeknek az érdekessége, hogy várhatóan középkategóriás árazás mellett adnak NFC-t, négy hátlapi kamerát, egy igen nagy 4000 mAh kapacitású akkumulátort, és valamilyen fajta katonai szabványok szerint még strapabíró is a készülék házuk. Egyébként tök jól néznek ki, a K61-nek, illetve a K51S-nek ilyen kameralukas kialakítása van, ami tök jól néz ki, a hátlap üvegből van. Úgyhogy ha és amennyiben hamar eljut hozzánk ez a három mobil és jó áron, akkor biztos, hogy számíthat sikerre. És ha már LG, akkor
van egy W10 Alpha is, azt akartad?
Igen, mondd.
Mondom akkor én, mert azért nekem tetszik, nem biztos, hogy eljut mondjuk hozzánk. Egyébként vicces, hogy az LG mondta le a nagy cégek közül szerintem elsőnek az MVC-t, cserébe most ők. Hát ennyivel jobban fel tudtak készülni valószínű arra, hogy akkor ki kell küldeni a sajtóközleményeket. Úgyhogy ugye elsők között mutatják most be az újdonságaikat. Szóval W10 Alpha alapvetően Ázsiára és Indiára lövik. Nagyon jó áron lesz azokon a piacokon teljes értékű Android 9 rendszerrel. Ilyen vízcsepp notchos kialakítással, de amúgy Full Vision kijelzővel, 3 GB rendszermemóriával, 32-es tárhelyjel, ha minden igaz, de most lehet egyébként, hogy elvesztem itt a rengeteg adatban. Igen, még azt nem mondtam, hogy 5,71 hüvelykes a kijelzője, HD plusz felbontású, szóval azért itt nem kell óriási pixel mennyiségre készülni, de hogy ez is egy ilyen kis formás, szép készülék. Pár éve egy ilyen kijelző méret, meg egy ilyen kijelző előlaparány, az még egy full felső kategóriás telefoné lett volna, és igazából tök jó, hogy most már A kategóriás gyártóktól is nagyon elérhető áron ilyen dizájnt azt lehet kapni.
Így van, és egyébként nagyon hasonlóan járt el a Sony is, amikor a, hát nem mondom, hogy olcsó, de mondjuk nem megfizetetlenül drága Xperia-t frissítette. Ugye az Xperia L3 volt az, ami középkategóriás modellként a tavalyi MVC-n érkezett, és ennek az utódja lepeződött most le, az Xperia L4, ami gyakorlatilag szélességében alig ha változott maga a készülék, viszont 6,2 hüvelykesen nőtt a kijelzője, mindezt úgy, hogy 18-9-ről 21-9-re emelték a képarányát. Egyébként igazából nem egy túlságosan erős vagy túlságosan exkluzív készülék, tehát egy MediaTek Helio P22 rendszercsip került bele, ami pontosan ugyanaz, mint ami az elődjében volt, 3 GB RAM, 64 GB-os belső tároló, és hát a hátlapi kamerarendszer sem lesz túl izgalmas, hiszen a főkamera is csak egy 13 megapixeles, egyszerű F2-es optikájú rendszer, és a mellette lévő ultraszéles kamera pedig egy 5 megapixeles, szintén valószínűleg elég egyszerű kamera, a harmadik pedig egy ilyen 2 megapixeles mélységérzékelő. Úgyhogy ami ennél a készüléknél érdekes lehet, az ugye az, hogy ebben is benne van az NFC, a Type-C csatlakozó, az 5.0-as Bluetooth, a CAT6-os LTE, illetve az akkumulátorja sem pici, 3580 mAh kapacitású. Nyilvánvalóan ilyen készülékeknél mindig az elsődleges vagy a legfontosabb, hogy milyen áron lehet majd őket elérni, erről még sajnos nem lehet semmit tudni.
új színekben érkezik a Galaxy S20 már is, mert ugye hát szerintem erről múlt héten beszéltünk talán először, de lehet, hogy múlt előtt héten, mindegy nagyon friss készülék, de elég korlátozott színvariációkkal mutatta be a Samsung. A kék felhő, a rózsaszín felhő és a kozmosz szürke volt a sima S20-nak a színválaszték, az S20 Plus pedig a pink helyett kozmosz feketében mutatkozott be, az S20 Ultra pedig kizárólag fekete és szürke változatokban volt megrendelhető. Viszont Koreában már is bemutatták a kék, illetve a piros verziókat is. A piros az majd jól harmonizál egyébként a Galaxy Buds Plus-szal, amiből szintén van ilyen piros változat, és hát egyelőre nem tudni, hogy ez eljut-e Európába. Vannak olyan értesülések, amelyek szerint a kék verzió az előbb-utóbb majd megérkezik hozzánk is, de Amerikában például lehet, hogy csak egy áruházláncnál lehet majd megvásárolni. Minden esetre én nagyon szeretem egyébként a színes telefonokat, úgyhogy mindig örömmel számolok be arról, hogyha nem csak ez a fekete-fehér szürke trió érhető el egy csúcsmodellből, hanem több is.
Egyébként a Galaxy S20 az már nálunk is tesztkészülékként van, úgyhogy valószínűleg hamarosan erről a szenzorban is be fogunk számolni. Illetve van még egy Galaxy S20 hír, ez pedig az, hogy a 120 Hz-es QHD ként marketingelt kijelző, az lassan tényleg az lesz, ugye volt egy ilyen probléma, vagy hát nem is probléma, de egy ilyen tény, hogy a 120 Hz-es, tehát a normál 60-hoz képest dupla képfrissítés, az kizárólag 1080p-s, tehát kisebb felbontáson volt elérhető, mint amekkora a kijelző egyébként natívan, és úgy néz ki, hogy egy következő frissítéssel 1440x3200 pixelen lehet majd élvezni ezt a rendkívül gördülékeny felületet.
Igen, ugye ezt a magasabb képfrissítést a különféle gamer monitorok hozták be a köztudatba, és szépen átszivárgott a telekommunikációs szektorba is, viszont van egy másik dolog, ami meg most úgy tűnik, hogy a telekommunikációs szektorból szivárog át az IT-ba. Ugye, mint arról majd a műsor második felében bővebben is fogunk beszélni, hogy hajlítható kijelzős telefonokról szól ez az év, hát már ha a koronavírus hagyni fogja, de abszolút most látszik, hogy ez a fő fejlesztés irány elég sok gyártónál, meg ez az, amivel ki lehet tűnni a tömegből. És úgy tűnik, hogy a notebook gyártók is egyre inkább kezdik látni a lehetőséget ebben az egész történetben. A Dell-nél ott van az Ori, a Lenovo pedig egyenesen arra készül, hogy már a nyáron piacra dobja a ThinkPad X egy Foldot, és most érkezett a Compal-tól is egy hajtogatható kijelzős notebook, ami Flexbook névre hallgat egyébként. Megmondom őszintén, én nem vagyok benne biztos, hogy túl sok értelme van a notebookok normális fizikai billentyűzetét érintő kijelzőre cserélni, mert nem lehet úgy gépelni egy érintő érintésérzékeny felületen. Ugye a Lenovo-nak volt már egyébként egy ilyen hajtogatható gépe, ahol egy ilyen üveglap mögött voltak a billentyűk, most nem emlékszem a nevére, de nagyon szép gép volt, meg hardveresen tényleg pöpec volt, de nem volt rajta jó gépelni. Minden esetre azért elég jól néznek ki ezek a gépek, tehát tulajdonképpen úgy kell elképzelni, mint egy hajtogatható telefon, csak notebook méretben, és hát azért dögösek. Úgyhogy meglátjuk, hogy ezek tényleg gyártásba fognak-e kerülni. Előbb-utóbb biztos vagyok benne, hogy ez meg fog történni, hogy mikor, az most a nagy kérdés, illetve az, hogy mennyire lesznek majd felhasználóbarátak ezek a gépek munkára, vagy mennyire lesznek inkább design termékek.
Ez nyilván ki fog derülni. Volt néhány Apple hír is egyébként az elmúlt néhány napban, és ezek leginkább a március végére várt eseményükkel kapcsolatosak. Több forrás is arról beszél, hogy március végén nem csak az olcsó iPhone fog frissülni, ami ugye jelenleg az iPhone 8 az Apple kínálatában, hanem lesz új iPad Pro is, ami állítások szerint az iPhone 11 szériának azt a tripla hátlapi kameráját egy az egyben örökölheti meg. Méretek szempontjából valószínűleg megmarad az iPad Pro a kétféle kiosztásnál, a kisebb az valószínűleg 11 hüvelykes marad, a nagyobb pedig jó esélye 13-asként lesz majd elérhető. Ami még érdekességként jöhet, az a TOF érzékelő a hátlapi kamerán. Nyilvánvalóan ez mindig egy ilyen érdekes kérdés, hogy egy tablet kapcsán mennyire fontos a képalkotás, de az biztos, hogy a kínálat jelenleg nem nagyon komoly, tehát hogy amiket ilyen tabletek hátulján lehet találni, azok okostelefonban nagyon sok éve is már elég cikik
lettek volna. 6 éve is cikik lettek volna, én nem is értem egyébként. Én azt gondolom, hogy használják az emberek a tableteket fotózásra. Tehát én rendszeresen, amikor utazom valahova, látok turistákat, akik táblagéppel fotóznak, de nem értem, hogy miért, mert olyan kicsi a látószöge majdnem az összes tablet kamerájának, a képminőségük pocsék, de amúgy meg jól néz ki, ugye, hogy valaki egy ilyen 10 üvegkes kijelzőt tart maga előtt, és akkor ott az élőkép, tehát hogy akkor még tűnhet úgy, hogy ebből értelmezhető fotó lesz, de a nap végén nem lesz belőle az, de én örülnék egyébként, ha a táblagépekbe is elkezdenének. Hát ezzel nem kéne csodát csinálni, tehát elég lenne egy 2 évvel ezelőtti csúcskamerát elővenni, és már az is másik galaxisban lenne tulajdonképpen, mint a mostani megoldások.
Abszolút, és nyilvánvalóan az Apple is próbálja azt marketingelni, hogy minél szélesebb körben használható egy ilyen iPad Pro, és igenis érdemes megvenni egy normál iPad-del szemben, amit most már elég olcsón meg lehet venni rengeteg helyen. Úgyhogy valószínűleg az iPad Pro egy igen komolyat fog fejlődni most március végén, és talán éppen ezért lehet sokkal érdekesebb a tabletvásárlók számára a március 31-i premier, mint az olcsó iPhone-t keresőknek.
Van egy elég nagy probléma, amire most lehet, hogy született egy olcsó és jó megoldás. A Wi-Fi jel erősségéről van szó. Ugye nagyjából mindenki ismeri a történetet, minél távolabb vagyunk a routertől, vagy hát bármilyen vezeték nélküli hozzáférési ponttól, annál nagyobb az esélye, hogy nem fog működni a Wi-Fi a telefonunkon, a notebookunkon, bármin. Amúgy nyilván az is egy probléma, hogy ez egy kétirányú kommunikáció, tehát ha berakunk egy iszonyú erős Wi-Fi routert a lakásunkba, ami képes ugyan elküldeni a jelet 6 szobával arrébb is, hogyha óriási házban lakunk, és azt a telefonunk veszi, de nem biztos, hogy a telefonban van olyan erős antenna, ami vissza is tudja küldeni, innentől látjuk a hálózatot, csak épp nem tudunk rá csatlakozni. És hát ő rengeteget dolgoztak ezen az elmúlt évtizedekben tulajdonképpen a kutatók, és most az MIT-nek egy részlege Venkat Arun vezetésével előállt egy olyan megoldással, ami rendkívül kicsi, energiaigényű, lapos, zöld színű áramköri lapkákból áll. Ezeket csatolják össze, és összesen az általuk bemutatott demón 3500 antennát helyeztek el körülbelül, hát most ránézésre meg nem mondom, 5 négyzetméteren, de ezek ilyen icipici jelkibocsátásra nem képes antennák, inkább csak eltérítik a jelet tulajdonképpen a csatlakoztatott kliensek irányába, tehát akár tapétaként is lehet ezt használni, vagy be lehet építeni a gipszkartonfalba, tehát rengeteg felhasználási mód mutatkozik, és úgy néz ki, hogy ezen a megoldással akár 10-szer erősebbé is lehet tenni a Wi-Fi jeleket, és hát azon kívül, hogyha mondjuk falat kell bontani, az nyilván nem túl előnyös, de ha már irodaházakba ilyeneket beépítenének, akkor nem kellene annyit költeni mesh hálózatokra, meg Wi-Fi jelerősítőkre és egyéb dolgokra. Viszont egyelőre a csapat nem döntötte el, hogy ezt csak így ilyen, nem tudom, természettudományos érdekesség jelleggel így megcsinálják, vagy akár készítenek egy olyan prototípust is, ami tömeggyártásra is alkalmassá teszi ezt a fejlesztést. Hát ő reméljük, hogy ez utóbbi lesz a választásuk, és akár egyszer majd találkozhatunk vele a forgalomban is.
Aki a jövő okostelefonjaira kíváncsi, az 2 hírrel lesz most gazdagabb. Egyrészt ott van a TCL, akik ugye igen korán, tehát a Galaxy Fold és a Huawei Mate X bemutatója után jelezték, hogy szerintük is a hajtható vonal jelenti a jövőt, de nem mutattak még működőképes alternatívát erre, voltak azóta még egy MVC-n, voltak a CES-en, de igazából működőkészülék nem volt, csak ilyen formatervek, meg ilyen dummik, és hát úgy néz ki, hogy a 2020-as MVC-n is ilyet mutattak volna be. Egy bizonyos forrás leleplezte kicsúsztatható készüléküket, ami gyakorlatilag úgy néz ki, mint egy normál okostelefon, tényleg oldalsó kávák nélkül, és ebből a készülékből ki lehetett volna csúsztatni plusz üveglapot, plusz kijelzőt, ami valószínűleg nem üveg lett volna, hanem műanyag, de a lényege az, hogy nem kihajlik, hanem kicsúszik belőle plusz kijelzőpanel.
Melyik volt az a Lenovo notebook? Nem Lenovo, ugye, az még ThinkPad volt, tehát IBM. Volt egy ilyen kicsi notebookjuk, amiből oldalról ki lehetett húzni még egy kijelzőt.
Nem emlékszem erre.
Nem emlékszel erre? Rákeresek.
De az biztos, hogy a TCL most ilyesmiben gondolkozik, és ami érdekes, hogy bár ezek nyilván ilyen renderképek, de annyira szép maga a készülék, hogy ez egészen meglepő, és hogyha egy ilyet tudnak bemutatni, mert állítólag be fognak mutatni február 26-án, akkor, és esetleg működni is fog, akkor az valószínűleg fel fogja rázni az állóvizet. Illetve van még egy Xiaomi Mi Mix Alpha jellegű, de azért annál egyszerűbben kialakított ilyen visszahajló kijelző, ami gyakorlatilag a készülék, ilyen laposkavics formájú készüléknek a hátuljába ilyen, hát egy-egy centin így visszafordul, és ezzel nyilvánvalóan az oldalsó gombokat tudják majd kiváltani a Xiaomi-nál. Ez elvileg már egy bejegyzett formatervi szabadalom, de azt nem lehet tudni, hogy ebből mikor lesz készülék.
Pár napja kiszivárgott tök véletlenül az Android 11-nek az információs oldala, amit gyorsan el is tüntetett a Google, de hát ebből sejteni lehetett, hogy küszöbben áll a készülőfélben lévő szoftvergenerációnak a fejlesztői változatának a közzététele, ami meg is történt. Pixel 2-től Pixel 4-ig bármilyen készülékre telepíthető az Android 11 Developer Preview, tehát Google referencia telefonnal kell hozzá rendelkezni, de ezt még nagyon nem mindennapos használatra szánták, nagyon korai fejlesztési szakaszban jár a történet, viszont pár újdonságot már lehet belőlük látni. Ilyen például a gördíthető képernyőkép, a meghatározható időintervallumban bekapcsolható sötét mód, vagy a tovább szigorított helyadat küldés az appok felé. Az Android 11 emelet natívan támogatja majd a hajlítható és a széleken lekanyarodó képernyőket, tehát nem lehet olyan gond elvileg az API használatával, hogy az alkalmazás funkciói túllóg tulajdonképpen a kijelzőn. A kameralyukas kivitelt is nyilván támogatja, a vezetékmentes fordított töltést is már natívan fogja tudni, ugye voltak eddig is telefonok, amikben ez megvalósult, csak azok, hát azok gyártói oldalról megoldott dolgok lettek, ezen túl viszont Android 11-től elvileg minden mobil képes lehet rá. Úgyhogy elég sok mindenki fog most itt derülni a napokban, mert ez egy nagyon friss és ropogós hír. Azt még nyilván egyáltalán nem lehet tudni, hogy Android 11 mikor lesz, meg hogy milyen készülékekre lesz először elérhető, de már a küszöbben van mondhatni a bejelentés. Ez volt a Szenzor első fele, most jönnek a klasszikus normál hírek, folytatjuk egy kis zenével, majd visszatérünk az új hajlítható Samsung okostelefonnal, maradjanak velünk!